Emeletes lak a Duna mentében, vagy a jó szagok apostola. Úgy emlékszem, az 1900-es esztendő egyik olyan tavaszi, szűzies, hófúvásos napját éltük, amilyen kora tavaszi napokról nem merészel jövendőlni a nemzeti kalendárium szerkesztője. Mert a hó csókolódzásán áthallatszik a márciusi madárka tütülése, amint ezüsté keményedett sípján át a bizonyosan bekövetkező jó időt hirdeti. De azért mégis fejcsóvába áldogál az emberháza ablakánál, mielőtt végérvényesen elindulna mindennapi munkája után. Gondolja magában. Megint nem lehet az új kalapot feltenni, amelyet az 1900-es tavasz tiszteletére vettem. Megint csak olyan formán kell felöltözködni, mint egy vándorlásra induló kálvinista deáknak. Holott az ember így tavasz felé már különböző terveket forgat a fejében. Ilyeneket gondoltam én is, mert magányos ember vagyok. Nincsen senkim, aki gondolataimat kellemetes völgyekbe, vagy pedig fénylő hegycsúcsok felé irányítaná. És ekkor, midőn az ablaknál áldogáltam volna, a ház előtt, a parkban egy sohasem látott különös embert pillantottam meg, aki megjelenésével, véleményem szerint más, tapasztaltabb embereket is meghökkentett volna. Éppen csengős falusi kocsiról szállott le. A csengők még mindig úgy himbálóztak, mintha szomorú eltévedésükről akarnának hírt adni valahová a messziségbe. Szent Péter külsejű, fehéren fénylő szakállú, hosszú hajú férfi volt. De valahogy mégse látszott rajta az a szándék, hogy felmászván a háztetőre, innen egyenesen Madridba repül. Hajlott, de elég magas termetét valami csuhaféle borította, amilyent búcsúnapokon a tekintélykedvéért öltenek magukra a környékbeli kegyhelyek tudatlan sekrestjései, akik ebben az öltözetben még a gyermekek és öregasszonyok késcsókjaikat is elfogadják. Részkeretes zarándokbot volt a kezében, amellyel bizonyára megfelelő csodákat tudott elkövetni, ha a kéményben elérhette a füstölnivalókat. A melle mindenféle amulettekkel és érmékkel, jelvényekkel volt teletűzdelve, amelyek nyilván szerencsét hoztak másoknak. De bajosan tehetik már szerencséssé ezt az öreg embert, mert bármiképp is körülveszi magát mindenféle rózsafüzérekkel. A halál már ott ballagott a háta mögött. S lábán olyan fakóvá kopott csizmák voltak, amelyek már rég elfelejtették azt a sírást, amelyet lóbőr korukban tudtak. Most már, különösen a tért felé, mindinkább távolodtak egymástól a megviselt csizmaszárak, mintha már nem volna többé se megyecske, se lány az országban, akit megszorongatni kellene. Az utolsó lovaglás a Szent Mihály lován lesz. Ahhoz pedig nem kell különösebb erőfeszítés. Fellépett a régi ház lépcsőjén, mintha már járt volna itt valamikor, és a hordó kádárok műhelyeiben hallható hangon így szólott. Gyerges új falusi vagyok, apostol és itt térítő. Itt szeretnék megtelepedni ebben a házban, mert elég közel esik a városhoz. Nyerges újfalusi nem tartozott abba bűzös öreg emberek közé, akik életük alkonyán magukkal hordanak minden szagot, amelyet az élet különböző stációin felszedegettek. Sőt, nagy gondot fordított a mosakodásra. pedig bizony megfordult utoljárásaiban mindenfelé. Mégsem lehetett rajta megérezni sem a püspökladányi vasúti állomás szagát, ahol pedig az ország keleti és észak-keleti részéből való szagok úgy összekeverednek, mint valami karavánszerályban. Nem, Nyergesújfalusi nem hozott magával sem juakol, sem lóistán lószagokat, amelyeket az alföldi emberek sohasem tudnak levetkőzni. Nyomukban száll az, mint láthatatlan légyraj, akármilyen gyors kocsikon hajtadok. Az erdély felől száldosó medve illatok, korbos, füstös, vándor, cigányos szagok se költöztek be Nyergesújfalusival a házba, mint eleinte féltem. De még csak az a füllettség se lett ismerős nálunk a vendéggel, amely füllettség elmaradhatatlanul kíséri a gúnárlábú búcsújárókat, amikor az országutakon menetelnek. Izzadnak és port vernek, a vadkörtefák alatt tanyáznak, és a csalitban hosszadalmasan üldögélnek, miközben az orruk előtt járó hangyák, katicabogarak, földi poloskák járás átkelését figyelmezve elgondolkoznak a nagy természet csodálatosságán. Nyergesújfalusi inkább valami fattyú gyertyaszagot terjesztett, amely szag megszokta ütni az orrunkat, midőn templomok ajtaja előtt elmegyünk, amelyek darabig zárva voltak. Gyóntató székek mellett érezni ilyen szagot, ahol a pap fáradta a hajtja tenyerébe homlokát, a gyónók egyforma és régen megunt bűneire hallgatózva. Kivilágított oltárképeknek van ilyen szaguk, ahol a hívők alázatos diskurzust folytatnak az oltári képpel. Mindenkor igazolni akarván magukat tetteikért és gondolataikért. Na persze, hiába való minden agyafúrt okoskodás. Az oltárokról igen jól látják a görcsös, szíjas, gonoszságtól megfeketedett szíveket. De látják az eltévejedett bárányok szíveit is. Nyergesújfalusi, amikor megjelenésével, viselkedésével és áldásos imádkozásával meggyőzte az emeletes lak asszony népségét arról, hogy itt tartózkodása feltétlenül jó hatású lesz. Tud füveket és gyermekorvosságokat, elriasztja a szerencsétlenséget és a pörpatvart, kipusztítja az egereket, a pókokat és a házi tolvajokat. Elhelyezkedett a házban. Furcsán éltünk akkor. Örvendeztünk a váratlan vendégnek. Azt kérdezi, nagyságos úr, hogyan kerültem ide? Kérdezte Nyergesújfalusi egy napon, amikor kileste, hogy az udalom pókhálója kezdi kedvemet körülgubódzni. Alkalmasnak látta tehát az időt a megszólalásra. Ha nem tudnám, hogy okos emberrel van dolgom, azt is mondhatnám, hogy mindenféle régi könyvekben olvastam arról, hogy erre és eberre van egy ócska ház, amelyben jó emberek laknak. Amint, hogy az egykori vándorlegények mondogatták mentségükre, mikor beállítottak sohasem látott idegen városokba. Én még csak azt sem mondom, hogy valamikor már jártam ezen a helyen, amikor még itt 300-400 esztendő előtt más lakók voltak. Szent életű barátok, remeték, tyíkok és orvosságokat termő fák. Lehet, hogy akkor én is itt voltam, vörös köpönyeget viseltem. De azt úgy se hinné el nekem senki. Ezért csak maradjunk meg az igazságnál. Én erre a helyre azért jutottam el, mert igen tehetséges orrom van. Ekkor szemügyre vettem az apostol orrát. Leginkább disznóéhoz hasonlított az. Bizonyára sok mindenféle bűzös, ingerlő vagy kéjenszkedő szagot magába szívott ez az orr. A mindig érdekes fokhagymától az emésztő gödrök szagáig, amely dolgot kedvelnek némely orrok. De hallgassuk tovább az apostolt. Ismétlem, igen tehetséges orrom van, amelynek köszönhetem, hogy most mélységemre is tudok valamit az életből. A szemem elhagyott. Ma már alig, ha tudnám meglátni mai szememmel a Szent Bibliában azokat a helyeket, amelyeket az Isten tagadók és eretnekek a maguk igazságának vallottak. De nem tudnám meglátni a habis pénzverők, a vásári bűvészek és a zsebtolvajok munkáját sem. Az öregség köde ült a szememre. A faleveleknek csak a legyezését érzem, de nem igen látom őket. De ez nem nagy baj volna, mert a teljesen vak embereknek, így a vak zenészeknek is megvannak a maguk örömei. Némely szégyenlős nőszemélyek nem cserélnének el egy vakembert egy látóért. A hallásom sem olyan már, hogy meghallhatnám, mit beszélnek mögöttem az erdőben a harabiák. Azt is csak kitalálni tudom, hogy mit súgnak egymás fülébe a suttogók. Pedig valamikor azt is meghallottam, hogy mit beszélt egymás között két asszony, amikor egymás mellett feküdt az ágyban. Nem kell azt hinni, hogy mindig csak istenes dolgokról beszélgetnek. Hát még a tapintásom mennyire elhagyott. Manapság legfeljebb már csak azt tudnám kitapogatni, hogy kinek van gipszbe öntve a lábszára, ami különösen nőknél fordul elő. Magam sem tudnám megmondani, hogy miért. De azt már egyszerű tapintásra nem tudom megmondani, hogy hol van a szoknyának a nyílása, amely néha oldalvást is szokott esni. Nem tudom megmondani, hogy a vásáros embernek, vagy egyéb kupecnek hagyadik mellényében van az a nagy zseb, amelyben a bugyellárist hordja. Sőt, már azt sem tudnám kitapogatni, hogy fiú vagy leány az a gyermek, aki a szív alatt fekszik. Nem ér már az én tapintásom semmit. Holott az előttiben a lábom nagy ujjával többet tudtam a jó utakról, rossz utakról, szerencsés meddegélésekről, jó találkozásokról, ígéretes ajtóküszöbökről és krádicsokról, mint akár a házalók, akik egész életükben az országutakat járják. Így vagyok a szájam ízével is. Nem ismerem meg többé a nyelvem hegyével a jó vizet, a jó bort, a jó kenyeret. Pedig valamikor elég volt egy falatnyit kóstolnom az ételből, hogy behuny szemmel megmondjam, milyen az az asszony, aki főzte, milyen az az udvar, ahol a kakas repdesett. A tyúk kaparászott. Milyen az a vadász, aki az erdőből a vadat hozta? Milyen az a madarász, aki a vadgalambot megfogta? Most minden ételről azt hiszem, hogy öreg asszony kotlott rajta. Kiszárította a húsok velejét, kiszikkasztotta a csontokat. Még a fiatal sóskát is elhervasztotta. Csak a borsó szem gurul ki az átkozott kezéből, mert a borsó őszi növény. Nem maradt meg nekem semmim az egész életemből, mint a nagyon tehetséges orrom. Ekkor ismét szemügyre vettem apostol vendégünk orrát, amely ez idő alatt, még róla volt szó, olyan erősen látszott figyelmezni, hogy alakot cserélt, mint az emberek az élet különböző helyzeteiben. Most leginkább tetszelgő vőlegénynek látszott nyerges újfalusi orra, akire különböző örömteljes teendők várakoznak az élet folyamán. Nagy reményekkel indul el tehát útjára, amelyre a kellemetes szagok vezetik. Az apostol így folytatta. Az orromnak köszönhetek mindent, mint akár a régi római korszakban a cézárok, akiket tudva levőleg akkor szeretett valójában a nép, ha szép, nagy orruk volt, amelyek jól festettek a különböző pénzeken. Nézze meg, nagyságos úr, ennek az ornak a tartását, amikor egyszerre tud kifejezni tiszteletre méltóságot és alázatot. Tud ez az orr felvidámítani és elszomorítani. A konyhák tájékán még sohasem fordult meg ilyen hálás orr. De tud ez az orr szellemes is lenni, ha éppen vitatkozásra kerül a sor. De ez mind csak az orrom külsőségeire vonatkozik, amely külsőségeket hosszabb gyakorlat után épp úgy meg lehet tanulni, mint a fejbőr mozgatását, a fül hegyezését, a szemeknek kancsolítását. Belső tulajdonságai vannak ennek az ornak, amelyek megbecsülhetetlenek. Így például az orrom egyúttal a zsebórám is. Akár sötét éjszaka, akár sűrű erdőségben orromnak egyetlen szippantásával meg tudom mondani, hány óra van. Elismerem, hogy más orrok is tudhatják, hogy mikor van délelőtt, vagy délután, éjfél előtt, vagy éjfél után, mert hiszen akkor az időnek egészen más szaga van. Ha, de kíváncsi vagyok, hogy meg tudná-e mondani bármely orr e tartományban, hogy mikor áll három fertály két órára a mutató, mindazokban a vendégfogadókban, kolostorokban, papiházaknál, ahol valamit adnak az ebédelésre és az ebéd utáni gondolatokra. Nem értettem meg hirtelenében, hogy mit akar nyerges újfalusi mondani. Ugyanezért minden tudó orrára néztem, amely most megint formát változtatott, mint egy hűséges szolga, aki mindenben egyetért gazdájával. Az ornak most körülbelül olyan alakja volt, mint a göbböcnek, amely zsíros lében úszik a tűzhely üstjében, és a szakás névakanalának érintésére felemelkedik a mélyből, és színét változtatja. Most már elgondolhattam, hogyan változtatja ez az orr a színeit, amikor az egész világon ebédelnek. Az apostol olyan elégedetten mutogatta az orrát, mint valami asszony az új kalapját. Tessék csak elgondolni, hogy mi maradhat titokban egy ilyen tehetséges orr előtt, amikor elhalad egy ház mellett, végigbandukol egy elátkozott falun, vagy kisvárosok házikói előtt megáll és szemügyre veszi az eseményeket. Egy messzi életkor felé közeledek, és ezen idő alatt az embereket megismervén egyetlen valódi bölcsességre jöttem rá. Az emberek életében az ebédelés a legfontosabb. Fontosabb mindennél, leánydal és betegségnél, szép csizmánál vagy szép szeretődél. Az az ember, aki nem ebédelt, nem sokat jelent ezen a világon. Nem biztos a dolgában, nem biztos a szavában, sem a tennivalójában. Bizonyosan csinál valami hibát aznap, amikor nem ebédelt. Nos, ezért voltam mindig kíváncsi, hogy mit ebédelnek az emberek. Az orrom nem fennhéjázó, és megáldogált olyan magányos kis házak előtt is, ahol egyedül való ember, mint a svájci kártyában a magdisznó, főzögeti vízből, lisztből, sóból való leveskéjét. De mégiscsak jobban kedvelte az orrom azoknak a kisvárosi ebédeknek a szagát, amelyek olyan formán főződnek, hogy az egész szomszédság tudomást szerez róluk. Megálltam a ház előtt, és elgondolkoztam az asszonyon, aki odabent konyhájában forgolódott. Tavaszonként a petrezselyem, a tavalyi répa és a sáfrány szaga megértette velem, hogy odabent egy olyan asszony állt űszeje felett, aki ébredéskor nem foglalkozik holmi ágyhoz nyűgöző gondolatokkal, a komáboran bajuszának állásával, vagy a fiatal tanító nadrágszárának állásával, hanem kiugorva az ágyból, elsősorban arra gondolt, hogy vajon mit főz ebédre. Vajon akad-e a mészárosnál konc, amelynek elég zsírja, húsa, csontja legyen? Vajon van-e a kofának új sóskája, vagy pedig a tavalyi paradicsomot kell elővennie? Mellékesen megjegyzem, hogy ahol tavaszi időben jószagú sóska mártás kerül az asztalra, ott az asszonynak hajlamossága van a házi munka és a kertészkedés iránt. Előbb-utóbb talál magának egy kis darabka földet, még ha valami vén, sokat utazott ládát is kellene erre a célra felhasználnia, ahol legközelebbi rokodait, a tavaszi veteményeket elülteti. A legtöbb asszonynak testvéri viszonya van a fiatal hagymával, bár nem eszi, mert félti a leheletének a szagát. Unokatestvér a piros retekkel, de ezzel már inkább mer barátkozni, pedig néha ki kell mennie a szabad levegőre a retek élvezete után. Nénikéje a petrezselyemnek, a sóskának és mindazoknak a tavaszi növényeknek, amelyek nőies életet élnek. Tudillik, tavaszkor a legszebbek. Itt meg kell jegyeznem, nagyságos öröm, hogy a répák, karalábék, káposzták és a krumplik inkább férfias növényeknek mondhatók, mert ugyan asszonyok gondoskodnak az eltartásukról, de tulajdonképpen mégiscsak akkor kerül reájuk a sor, amikor a férfi idő, a tél elkövetkezik. A kelkáposztáról azonban még nem tudta megállapítani az én orrom se, hogy férfi savanyúság, vagy nő szaga érezhető-e benne. Ismét megtekintettem az apostol orrát. Ez az orr most egy tengeri csutkához hasonlított, amilyen csutkát a gyermekek a hóember orrába szoktak nyomni, amely tengeri csutka azután vigyázgat udvarokra, téli kertekre, vándorlegények huhogására. Vérmes, étvágyas, vénes lett az apostol orra, mint ha valami láthatatlan leves gőzölgésében párologtatná magát, miközben az orjukai megteltek a tavaszok és telek amaszagaival, amely évszakokat nem sokára itt kell hagynia. Ám halljuk az apostolt. Hát, mondom, azok a kis házak voltak orromnak mindig a legkedvesebbek, ahonnan olyan szagok áramlottak ki, mintha a nagy pénteken mosott női fehér neműk szaga összekeveredett volna a tavaszi női növények illatával. Nyilvánvaló volt, hogy ilyen konyhákon az asszony megmossa a kezét, miután fokhagymát vagdalt késével. A kert a legjobb barátnője, és tud vele beszélgetni, mikor egyedül van. Megértik a szavát az állatok, melyek körülötte vannak. A kutya, mint tisztátalan állat, csak az ajtó előtt meri csóválni a farkát, mert nem meri bevallani, merre kóborolt az imént. Nyilvánvaló, hogy az ilyen tavaszi konyhákon bíbelődő asszony a lábát és derekát is megszokta mosni, hogy az ételeihez a maga jó illataiból is hozzáadhasson valamit. Vegyük csak példának a húsleves illatát. Nyomban megérződik rajta, hogy milyen asszony féletette föl vizét forralni. Mert a víz, ha asszony kéz mellett folyik el, nyomban magába veszi annak szagát, mint akár a hegyek ásványainak az ízét. És a levesbe való tészta tán nem árulója egy asszony teljes gondolatvilágának, tehát belső szagának is. Ezzel a levesbe való tésztával foglalkozik igazában a női kéz. Amint hosszúkásra, laposra, kockásra, laskásra vagdalja őt, gondolatai ott vérasztanak a tészta mellett, még ha huszár sarkantyú forma derejét használ is a tészta felaprításához. A csiga, a gombóc, a daragaluska, amint tészta alakjában jön ki egy asszony kezéből, megragadja az orr figyelmét, vagy pedig eltávolítja érdeklődését. Azt mondom, nagyságos öröm, hogy egyéni illata csak a levesnek van ebben a tartományban. Nyomban megmondhatom, hogy jövőjére gondoló papgazdasszony, vagy pedig a sors borúját és derűjét egyetlen gombhoz, karóhoz vagy fához fodogató asszonyka főzte a levest. De minden körülmények között annak a levesnek van a legjobb szaga, amelyet megszerelmesedési célzattal vagy leánykérőbe jött vendégeknek szokás főzni. Én azt hiszem, hogy az ilyen levesbe a nők bele szoktak főzni egy gombos tűszúrásnyi vért is a magukéból. Még egy utolsó pillantást vetettem a nyerges újfalusi úr orrára. Ráncos, görbült, de egyúttal megmerevedett volt az, mint valami elátkozott állatnak az orbánya, amely állat folytott lihegéssel vagy hangos üvöltözéssel szaladt keresztül a világon, hogy álmában érzett szagokat, messziről sejtett áramlásokat, vele rokon szenvező odőröket feltaláljon. Futamodik ez az ormány, hol a búcsú vezér köntösében, hol pedig hercegi hazugságokkal, mint az öreg férfiak szoktak, akik vénségükre még egyszer szeretnék átölelni a világ minden leveses táját. Miután több tapasztalatlan, fiatal nő lakott akkoriban a háznál, nyerges újfalusinak útilaput kötöttem a talpára.